Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A rezsiharc Brüsszelben folytatódik. Orbán Viktor azt mondta, a munkahelyek megőrzése miatt is fontos az olcsó energia. Riasztás 7 megyére, holnap ónos eső várható lefagyott utakkal. Már ma is sok volt a baleset. A megállók már elkészültek, jól halad a 4-es metró tesztüzeme Budapest alatt. A rezsiharc szintere áttevődött Brüsszelre, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az Európai Unió annak ellenére tenné szabadárassá az energiaszolgáltatásokat, hogy a tapasztalatok mindenütt azt mutatják, a magánmonopóliumok visszaélnek erőfölényükkel. A kormányfő úgy vélte, nem csak a családoknak van szüksége a megfizethető energiára, hanem a vállalkozásoknak is.
Nem történt olyasmi, amire ne számítottunk volna. Ugyanakkor nem szeretném, ha bárki alábecsülni az ebben rejlő veszélyt.
Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában így kommentálta, hogy az Európai Bizottság megszüntetné az energiaárak jelenleg 17 országban alkalmazott központi szabályozását, és helyette szabadpiaci árakat vezetne be. A miniszterelnök azt mondta, Magyarországon már véget vetettek a monopol helyzetben lévő szolgáltatók erőfölényének, ám ezek most Brüsszelben próbálnak nagy összegeket és kapcsolatokat mozgósítani azért, hogy érvényesítsék az érdekeiket.
Ennek a rezsiharcnak a szintere most Budapestről és a nemzeti fővárosokból áttevődött Brüsszelbe, és a következő hónapokban komolyra fog fordulni.
Azt mondta, az energiaárakat nem csak a családok rezsiköltségei miatt kell csökkenteni, hanem az iparnak is olcsóbb energiát kell adni, mert Európa és a kontinens ipara csak így maradhat versenyképes.
Hogyha nem tudunk az iparnak olcsó energiát adni, akkor be fogják zárni a gyáraikat, és olyan helyekre fognak menni, ahol olcsóbb az energia, illetve ha drágább terméket állítanak elő, előbb-utóbb be kell zárniuk, mert az olcsóbban termelők kiszorítják őket a pultokról, a piacokról. Ez azt jelenti, hogy el fogják veszíteni az ott dolgozó emberek a munkahelyüket.
Tehát Orbán Viktor ismét kiállt a non-profit energiaszolgáltatás szükségessége mellett. Azt mondta, Európában ez még szokatlan gondolatnak számít, de Magyarországon biztosan bevezetik.
És utána Magyarországon szerintem sikeresen be tudjuk majd bizonyítani, hogy a non-profit energiaszolgáltatás az alacsony ipari termelői árakat és magasabb életszínvonalat eredmény az emberek számára, lesznek követőink ezen a területen.
A miniszterelnök megerősítette, a választás után elkészítik a non-profit energiaszolgáltatástól szóló törvényt. Orbán Viktor közölte, megállapodtak a főgáz német résztulajdonosaival, így a fővárosi gázszolgáltató mostantól a budapesti önkormány és a magyar állam tulajdona. A miniszterelnök azt is mondta, hogy komoly tárgyalásokat folytatnak más energiacégekkel is.
Holnaptól indul a pénzügyi rezsicsökkentés, havonta kétszer ingyenesen lehet készpénzt felvenni, összesen 150 ezer forintot bármelyik bankautomatából. Februárban azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik az első határidőig, vagyis január 20-áig erről nyilatkoztak a bankjuknál. A Bankszövetség információi szerint ezt az ügyfelek háromnegyede meg is tette. 650 milliárd forint beruházás és 5500 új munkahely az eddig megkötött stratégiai megállapodások eredménye. A kormány az elmúlt másfél évben 38 nemzetközi vállalattal kötött szerződést, és a tervek szerint még négyel fog. A cégek többsége leginkább kutatásra, fejlesztésre és a termelés bővítésére költött Magyarországon.
Ebben az üzemben főleg a rák gyógyításához nélkülözhetetlen szerek készülnek. A Teva ezzel a beruházásával 250 új munkahelyet hozott létre. Így beszállítóink keresztül már több mint 10 000 embernek nyújt megélhetést. Az izraeli gyáróriás az egyik legnagyobb magyarországi befektetőnek számít, hiszen az elmúlt években 300 milliárd forintot költött kutatásra, fejlesztésre és a termelés bővítésére.
Minden hetedik beteg most már a mi gyógyszerünk segítségével gyógyul Magyarországon.
A Teva vezérigazgatója nagyon fontosnak tartja, hogy a betegek elsősorban itthon gyártott gyógyszereket vegyenek.
Ha az OEB 100 forinttal támogat mondjuk egy import gyógyszert, akkor az államkasszába adók és járulékok formájában körülbelül 34 forint fog visszajönni. Hogyha Magyarországon gyártották ugyanezt a gyógyszert, ugyanilyen jó minőségű gyógyszert, akkor 144 forint jön vissza az államkasszába.
A hazai gyógyszeripar egyébként már több mint 5%-kal járul hozzá a nemzeti össztermékhez. mint ahogy ez a szalagos adattároló is hozzájárul a gazdasági növekedéshez, amiből már 2,5 milliót gyártott a Hewlett-Packard.
Ezt a világon egyedül Magyarországon gyártják, nagyon kevés ilyen technológiánk van.
A külgazdasági államtitkár szerint ez a siker a magyar vállalkozások sikere is.
A HP ugyanis amerikai cégként, a világ legnagyobb informatikai vállalataként úgy ért el kimagasló technológiai sikert, hogy a sikerhez vezető út során 20 magyar kis és közepes vállalkozással működött együtt.
Az amerikai gyáróriás egyike annak a 38 nemzetközi vállalatnak, amellyel a magyar kormány stratégiai megállapodást kötött. Ezek a cégek az elmúlt másfél évben 650 milliárd forintnyi új beruházást hoztak az országba, és 5500 új munkahelyet teremtettek.
A munka van, minden van.
A miniszterelnök a Kossuth Rádióban is a munkahelyek fontosságáról beszélt.
Higgadt, nyugodt, észszerű beszéd és kormányzás híve vagyok, de amikor a foglalkoztatási számokat láttam, akkor kifejezetten belelkesedtem, hiszen a mi munkánknak az értelme mégiscsak az, hogy minél több embernek legyen munkája. Tehát az egész politikának, most nem csak a kormányról beszélek, hanem az egész politikának, tehát az ország életének az irányításának a döntő momentuma mégiscsak az, hogy sikerül az embereket munkalehetőséghez juttatni.
A Központi Statisztikai Hivatal szerdán közzétett jelentése szerint a foglalkoztatottak száma 4.015.000 volt a tavalyi negyedik negyedévben, 107.000-rel több, mint egy évvel azelőtt.
A magyar gazdaság stabil, a forint árfolyamának változását így a nemzetközi környezet, a világban zajló pénzmozgások indokolják. Erről is a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban 2 éves mélypontra esett a forint árfolyama. A miniszterelnök később egy gazdasági konferencián arról beszélt, az árfolyam kérdés a jegybank kizárólagos hatásköre, a kormány amit tehet, azt megtette, stabilizálta a magyar gazdaságot.
Rengeteg újságíró és pénzügyi szakember várta reggel a miniszterelnököt és a jegybank elnökét az egyik fővárosi szállodában. Arra voltak kíváncsiak, mit mond Matolcsy György és Orbán Viktor a forint árfolyamáról a Nemzeti Bank által rendezett nemzetközi konferencián. Napok óta feszült a hangulat a világ tőzsdéin, elsősorban a török gazdaság felől érkező negatív hírek miatt. Az úgynevezett felzárkózó országok devizáinak és köztük a forintnak emiatt ingadozik hektikusan az árfolyama.
Meggyőződésem, hogy a kormányoknak távol kell tartaniuk magukat a árfolyam kérdésének nyilvános vitájától, és ezt a kérdést a jegybankok kizárólagos hatáskörébe kell utalni.
A miniszterelnök egyértelművé tette, az árfolyam kérdést kizárólagos jegybanki hatáskörnek tartja. Orbán Viktor kijelentette, a kormány amit tehet, azt megtette ebben az ügyben, stabilizálta a magyar gazdaságot.
A magyar gazdaság rendkívül stabil, és évek óta nemzetközi méretekben is kiemelkedő eredményt produkál. Márpedig ha a költségvetés rendben tartjuk, a külkereskedelmi és folyófizetési mérleg rendben van, akkor megtettünk mindent, amit árfolyam ügyben a jó jegybanki politika érdekében egy kormányzat megtehet, és itt meg is kell állni.
Matolcsy György, az MNB elnöke, többek között a francia, a spanyol és az osztrák jegybank elnök előtt arról beszélt, a kormányoknak és a központi bankoknak együtt kell működni. Magyarországon a kormány és a jegybank új vezetése kéz a kézben együtt dolgozik, a cél pedig az euró bevezetése. Az Európai Unió összes tagállamának végső soron kötelező lesz belépni az eurozónába, bevezetni az eurót, azonban meg kell fontolni, mikor kell ezt megtenni, tette hozzá a jegybankelnök. A forint árfolyama pénteken napközben is gyengült, volt, hogy egy euró 314 forintot is ért. A Wall Street Journalnak Gerhard Ferenc azt mondta, bármilyen lépés a központi bank részéről most hiba lenne a feltörekvő piacokon tapasztalt árfolyam ingadozások miatt. A jegybank alelnöke szerint az MNB, idézem, szorosan rajta tartja a szemét a nagypiaci szereplőkön, és nagyon óvatosan jár el.
Az MSZP szerint nem igaz, hogy stabil a gazdaság. Azt írják, csak a választások után felálló új kormány tudja majd stabilizálni a forint árfolyamát. Vállalkozók tüntettek Budapesten a pénztárgépcserék körüli bonyodalmak miatt. A petíciójukat átvevő államtitkár azt mondta, nekik a kormány mindent megtesz azért, hogy senkit ne érhessen kár azok közül se, akik olyan gépeket rendeltek, amelynek az engedélyét időközben vissza kellett vonni.
A Nyugati térről vonultak a Nemzetgazdasági Minisztérium elé a pénztárgépcsere körüli problémák miatt elégedetlen vállalkozók. Azt mondták, a szabályok állandó változása, a hivatalok folyamatos hibái és a módosuló határidők jogbizonytalanságot okoznak. Az pedig szerintük az utolsó csepp volt a pohárban, hogy a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a múlt héten visszavonta két korábban jóváhagyott online pénztárgép forgalmazási engedélyét, amelyekből eddig 80 ezret rendeltek.
A rendszerrel magával egyetértünk, a pénztárgépek szükségességét nem vitatjuk, de azt, hogy ezt ilyen módon kell elkövetni, állandóan fenyegetve, úgymond a vállalkozókat, mindenféle határidőkkel és bírságokkal, ez egyszerűen megengedhetetlen.
Mi az önök segítsége?
A demonstrálók a Nemzetgazdasági Minisztériumnál egy petíciót adtak át a tárca helyettes államtitkárának. Pankucsi Zoltán azt mondta, azon dolgoznak, hogy még egyszer ne kaphasson engedélyt olyan pénztárgép, ami nem felel meg a biztonsági szempontoknak.
A kormány tisztában van a kialakult helyzetnek a fontosságával és súlyosságával, és minden intézkedést megteszünk azért, hogy senkit ne érhessen kár azok közül, akik a két visszavont engedéllyel rendelkező pénztárgépet megrendelték.
Van, aki megrendelte, van, aki nem.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint azzal, hogy a kormány átvállalja az önhibájukon kívül bajba jutott vállalkozások előleg befizetését és jogi úton lép fel az egyik pénztárgép forgalmazóval szemben, semmilyen anyagi kár nem éri a vállalkozásokat.
Ez segítséget jelent vitathatatlan módon, hiszen senki sem kerül olyan helyzetbe, hogy az előleget kétszer kellene kifizetnie, hiszen ha most a kormány nem segítene, nem biztos, hogy hozzájutnának a pénzükhöz, ha fölmondanák a régi szerződést.
A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal szerint a két pénztárgép engedélyét azért vonták vissza, mert a kasszák adóelkerülésre adnak lehetőséget. Bűncselekmény gyanújával ezért feljelentést tettek a Nemzeti Nyomozóirodánál. A rendőrség kedden házkutatást is tartott a hivatalnál, valamint az egyik pénztárgép forgalmazó telephelyén. Az ügyben vesztegetés gyanújával indult eljárás. Az érintett cég a közösségi oldalán azt írta, nem tudják kártalanítani ügyfeleiket, mivel a befizetett előlegeket továbbították a gyártók felé. Szerintük azonban a kassa technikai problémái megoldhatók, ezért hamarosan újra kérvényezhetik az engedélyeztetést. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter csütörtökön felmentette a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal főigazgatóját, Király Pétert. Azt nem tudni, hogy a döntés összefüggésben van-e a pénztárgépek engedélyének visszavonásával.
Félpályás útlezárással tiltakoztak gazdák Berettyóújfalu határában. A demonstrálók mintegy 40 gépkocsival sorakoztak fel a 42-es számú főút mellett azért, mert nem nyertek a Hortobágyi Nemzeti Park földjeinek bérletére kiírt pályázaton. Gyírószász András kormányszóvivő csütörtökön közölte, hogy Orbán Viktor kormányfő felkérésére a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálja a Hortobágyi Nemzeti Parkot érintő földhaszonbérleti szerződéseket. Az LMP felszólította a KEHIT, hogy vizsgálja felül a többi, az ellenzéki párt szerint korrupciógyanús szerződést is. A kormány nevében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter benyújtotta az országgyűlésnek a paksi erőmű bővítését is tartalmazó törvényjavaslatot. A dokumentum tartalmazza egyebek mellett a két új blokk tervezését, megépítését és üzembehelyezését, mindkét blokkra vonatkozóan legalább 1000 megawatt beépített kapacitással. A felépülő 5-ös és 6-os számú blokk fogja idővel kiváltani a jelenleg működő 4 másikat. Pénzbüntetést kaptak azok az Együtt PMS aktivisták, akik délelőtt egy időre elfoglalták a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bejáratát. A paksi bővítés ellen tiltakoztak és népszavazást követeltek az ügyben. A Fidesz szerint Bajnai Gordon társainak bohóckodását nem lehet komolyan venni.
Elég a titkolózás volt!
Délelőtt foglalták el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bejáratát az Együtt PM aktivistái. A paksi bővítés ellen tiltakozó csoportban ott volt Szabó Rebeka, a Bajnai Gordonféle pártszövetségben politizáló országgyűlési képviselő is.
Népszavazás Paksról! Népszavazás Paksról!
Azt mondták, addig nem hagyják el az épületet, amíg népszavazást nem írnak ki az ügyben.
Kérem, hagyják el az épületet!
Előbb a minisztérium munkatársai.
Ismételtem, tájékoztatom önöket.
Majd egy rendőr kérte meg többször az aktivistákat, hogy hagyják el az épületet, mert zavarják a minisztérium munkáját.
Kérem, fáradjon el.
Végül egyesével vitték ki őket az épületből. A rendőrség 10 aktivistát előállított, szabálysértés miatt fejenként 80-90 ezer forintos pénzbüntetést kaptak. Bajnai Gordon politikustársa észszerűtlen és veszélyes beruházásnak nevezte a paksi bővítést. Szerinte a magyar-orosz szerződés eladósítja az országot.
3000 milliárd forint adósságot jelent, és még a kamatokat, amit minden magyar állampolgár legalább 500 000 forintot fog fizetni évtizedekig, és ami meghatározza a teljes magyar energiapolitikát.
Nemzeti stratégiai beruházásról van szó, egy olyan beruházásról, amely évtizedekre határozza meg Magyarország elérhető áru és biztonságos energiaellátását.
2010-ben Bajnai Gordon még arról beszélt Pakson, hogy meg kell őrizni az erőmű kiemelkedő szerepét az ország energiaellátásának biztosításában, és ez része az ő nagyon világos energiastratégiájuknak. A 4 évvel ezelőtti kampányban Bajnai Gordon még miniszterelnökként Mesterházi Attila MSZP elnökkel közösen látogatta meg az erőművet. Az Együtt PM vezetője akkor azt is mondta, meg kell duplázni a paksi erőmű teljesítményét.
2000 megawattos duplázásról, tehát 2000 megawattos bővítésről beszélünk, ami megduplázná Paks mostani kapacitásait.
Bajnai Gordon egy múlt heti konferencián már arról beszélt, a paksi erőmű új blokkjai felesleges energiát állítanának elő drágán. Bohócok. Ezzel a címmel adott ki közleményt a Fidesz Bajnai Gordon politikus társainak tüntetése után. Azt írják, a Bajnai Gárda mai bohóckodása is jelzi, hogy a Gyurcsány koalíció totálisan komolytalan Paks ügyében is. Ma ugyanis homlok egyenest mást mondanak, mint korábban.
Nincs egyetértés a baloldali pártok között az adórendszer esetleges átalakításáról. A liberálisok elnöke azt mondta, az egykulcsos adópártján állnak. Gyurcsány Ferenc, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon viszont több kulcsos adórendszert szeretne. Az MSZP elnöke szerint az sem kizárt, hogy a mostani egy helyett 4 adókulcsot vezetnének be. A Fidesz szerint a baloldali pártok rögeszmésen adókat akarnak emelni.
Egészen biztosan költségvetési kiigazítás vagy megszorításra lesz szükség.
Kiigazításokra, megszorításokra lesz szüksége Mesterházi Attila kormányának a választások után. Egy szerdai előadásban mondta ezt Gyurcsány Ferenc.
Nem igaz.
Másnap Szegeden cáfolta, hogy a megszorításokról szóló kijelentései miatt behívták volna az MSZP székházba. Szerinte semmi olyat nem mondott, ami ne tetszett volna a szövetségeseinek.
Amit mi gondolunk nagyjából gazdaságpolitikáról, az nagyon közel áll egymáshoz, tehát nem is tudom, melyik része lenne az a tegnapi konferenciának, amely szúrhatta volna valakinek nagyon a szemét.
Gyurcsány Ferenc a héten konkrét példát is említett. A TV2 reggeli műsorában azt mondta, a jelenlegi 16%-os egykulcsos jövedelemadó mellé egy magasabb kulcsot is bevezetne, ami 30%-os lenne.
Havi 4-500 ezer forintos fizetéstől, ez nem kevés Magyarországon, belépne egy második kulcs, szerintem fokozatosan, mert nem kell balhét csinálni, és ami ezen felül van jövedelem, annak olyan 30% körül lenne az adója.
Mi az egykulcsos adót alaján állunk.
De nem értenek egyet a demokratikus koalíció terveivel a liberálisok. Fodor Gábor azt mondta, erről még lehetnek vitáik a szövetségeseikkel.
Sok minden szám elhangzott, szerintem korai még egyelőre erről vitatkozni. El fog érkezni egy olyan szakasza a kampánynak, amikor majd tisztázzuk ezeket a kérdéseket.
Nagyon precíz számot mondani, hogy akkor ez most hogyan áll össze, ezt mi magunk se tudnánk. Tehát ez
a baloldali párt szövetséglista vezetője Mesterházi Attila is utalt arra korábban, most még nem tudnak pontos számokat mondani, de abban biztos, hogy új adókulcsokat vezetnének be, még az is lehet, hogy 4 különbözőt.
Progresszív, több kulcsos, igazságos adórendszert szeretnénk. Abban persze technikai részletben van vita, hogy most ez hány százalékos kell, hogy legyen, hogy ez most 2, 3, 4 adókulcsot jelent, attól függ, hogy ki hogyan közelíti meg.
A baloldali pártok majdnem 100 000 forintot vennének el egy átlagkeresettel rendelkező 2 gyermekes családtól, ezt mondta Selmeci Gabriella.
Rögeszmésen adókulcsot akarnak emelni. Támadják a családi adórendszert és a rezsicsökkentést. Csak ennek a 3 intézkedésnek az eltörlésével számításaink szerint egy átlagos keresettel rendelkező 2 gyermekes családnál havonta körülbelül 95 000 forintot vennének el.
A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott, a Gyurcsány koalíció ugyanazt a megszorításokra épülő gazdaságpolitikát akarja visszahozni, amellyel, ahogy fogalmazott, egyszer már tönkretették az országot.
A Jobbik haladéktalanul nyilvánosságra hozza az ügynöklistákat, ha kormányra került, mondta Novák Előd. A párt alelnöke nem tartja elegendőnek a Nemzeti Emlékezetbizottsága létrehozását, mivel pártja szerint a testület nem férhet majd hozzá a titkos listákhoz, és politikai mérlegelés alapján dönthet arról, hogy mit hoz nyilvánosságra, és mit nem.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjainak, elnökének megválasztásától a Jobbik távol fog maradni. Ezzel szeretnénk kimutatni, hogy ez csak az időhúzást szolgálja, és ezzel szemben ígéri a Jobbik kormányra kerülése esetén, hogy mérlegelés nélkül, személyekre való tekintet nélkül nyilvánosságra hozzuk az ügynöklistákat.
Az ügyész felfüggesztett börtönt, a védő viszont felmentést javasolt perbeszédében az UDZRT ügy tárgyalásán. Az ügyészség álláspontja szerint 2008 őszén az UD ügy kipattanásakor Szilvási György, a Gyurcsány kormány akkori titkosszolgálati minisztere lejárató célzatú nyilatkozataival és fideszes politikusok telefonbeszélgetéseinek közlésével hivatali visszaélést követett el. Ügyvédje szerint viszont a volt miniszter jogszerűen járt el, a vádhatóság pedig egy politikai vitába avatkozott be. Az ügyben tavasszal várható elsőfokú ítélet. A Fidesz szerint bűncselekmények sora igazolja, hogy a Gyurcsány koalíció a hatalomért bármire képes. A párt közleményben úgy fogalmaz, újabb ügyben kell elszámolni a Szilvási Györgynek, aki minden idők legkorruptabb kormányzásához a Gyurcsány kormány büntetteihez asszisztált. Letöltendő fegyházbüntetést kért az ügyész a Prisztás József vállalkozó megölésével vádolt P. Tamásra és két társára. A vád szerint 1996-ban elcsalták egy mellékutcába Prisztás Józsefet, ahol P. Tamás egykori sofőrje végzett vele. A gyanú szerint egy ingatlan miatt kialakult vita vezetett a leszámoláshoz. Az ügyész indoklásában azt mondta, a bűncselekményt előre kitervelték és azt nyerességvágyból követték el. A másod- és harmadrendű vádlott is tagadta az ellene felhozott vádakat. Hétfőn a védelem beszédeivel folytatódik a per. Az Egyesült Államok elkötelezett szövetségese és barátja marad Magyarországnak, mondta John McCain amerikai republikánus szenátor Budapesten, miután találkozott Orbán Viktorral. A megbeszélésen a miniszterelnök tájékoztatta a szenátort az Ukrajna ügyében tartott budapesti V4 csúcs találkozó eredményeiről is. A találkozó után az arizonai politikus arról is beszélt, hogy a magyarországi demokrácia állapotával kapcsolatban ugyan aggályok merültek fel, de az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy Magyarországon továbbra is erős, befogadó és toleráns demokrácia maradjon. Az amerikai politikus találkozott Mesterházy Attila MSZP elnökkel is. A találkozón részt vett Bajnai Gordon, az Együtt PM szövetség vezetője, valamint az ellenzéki pártszövetség több képviselője is. Saját parancsnokát, vagyis magát Janukovics elnököt szólította fel az ukrán hadsereg, hogy tegyen sürgős lépéseket az ország területi egysége érdekében. A tüntetők és a nemzetközi közvélemény egyelőre csak találgatja, hogy mi állhat a háttérben, amire a tegnap óta elvileg betegszabadságon lévő államfő még nem reagált. Közben a belügyi alakulatok újabb kegyetlenkedéseire derült fény. Megrázó történet következik.
Viktor Janukovics ukrán elnök a betegszabadságán írta alá a tegnap elfogadott amnestia törvényt, amely szabadságot ad a bebörtönzött tüntetőknek, de csak abban az esetben, ha társaik elhagyják a kormányzati épületeket. Janukovics tegnap jelentett beteget, de sokan nem hiszik el, hogy komoly baja lenne, és azt találgatják, hogy vajon a menekülését, vagy inkább a rendkívüli állapot bevezetését készíti elő. Az ukrán hadsereg és a Védelmi Minisztérium pénteken felszólította az államfőt, tegyen sürgős lépéseket a helyzet stabilizálására, mert a válság szerintük már Ukrajna területi egységét veszélyezteti. Közben előkerült az az ellenzéki vezető, aki egy héttel ezelőtt tűnt el. Dmitrij Bulatov vágásokkal teli véres arcát nem mutatjuk. Azt mondta, egy sötét helyiségben tartották fogva, ahol meg is kínozták. Keresztre feszítettek, szöget ütöttek a tenyerembe, megcsonkították a fülem, megvágták az arcom. A testem sebes a verésektől. Nem tudom, kik tették, de orosz akcentussal beszéltek, mondja az ellenzéki vezető. A férfi autós tüntetéseket szervezett a kormánypárti politikusok házai elé, többek között Viktor Janukovics rezidenciája elé is. Elrablói a kínzás után egy erdőben engedték szabadon, ahonnan sikerült egy közeli településre eljutnia. Örülünk, hogy Bulatov előkerült, de egy civilizált országban ilyen nem történhet meg, mondja ez a tüntető. Nem Bulatov az egyetlen ellenzéki, akit megkínoztak. Egy sebesült férfit az egyik kórházból vittek el ismeretlenek. Holttestét egy nappal később találták meg Kijev közelében egy erdőben. És az egész világ sajtót bejárta az a felvétel is, amelyen egy tüntető látható, akit mesztelenre vetköztettek a rendőrök, és meg is vertek.
Itthon másodfokú figyelmeztetést adott ki holnapra a meteorológiai szolgálat az ónos eső miatt. Az előrejelzés szerint a délnyugati megyékben több órán át tartó ónos eső várható. További 7 megyére hófúvás, ónos eső és erős szél miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. A télies időjárás ma is okozott fennakadásokat az utakon.
Alig több mint 1 milliméternyi ónos eső hullott a Dunántúl nagy részén, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy reggelre sok helyen jégpáncél borítsa az utakat. Balaton főkajárnál egy sószórót kellett daruval kimenteni. Nem messze onnan egy busz is lecsúszott az útról, azt egy teherautó húzta vissza. Zalalövőnél egy autószállító tréler borult fel. A felvételen is jól látszik, hogy a kamion megcsúszott, majd a feje tetejére állt. A rakományból csak 2 autó repült le, a többi összeroncsolódott a kamion súlya alatt, több 10 milliós a kár. A Somogy megyei Homokszentgyörgyön egy üzemanyagot szállító kamion csúszott az árokba. Nagyon lassan jöttem a kanyarban, mégsem tudtam megtartani. Elkezdett csúszni balra, és csak csúsztam az árok felé, semmit sem tudtam tenni ellene, mondja a horvát kamionsofőr. A balesetben 2 gyalogos is megsérült, úgy megijedtek ugyanis a feléjük csúszó járműtől, hogy elestek a jégen és bokasérülést szenvedtek. A hajnali és reggeli órákban folyamatosan sózták a dunántúli utakat, de így is csak lépésben tudtak haladni az autósok.
Nézd, hogy néz ki a járda!
Az ónos eső miatt a gyalogosok is csúszkáltak, pedig a legtöbb helyen sózták vagy apró kövekkel szórták a járdákat, sőt még táblával is figyelmeztették az arra járókat. Az Alföld déli részén a hóátfúvások okoztak problémát.
Itt van a narancssíjasztás az ország egyes térségeiben az ónos eső miatt.
A katasztrófa védelem főigazgatója arra figyelmeztet, hogy bár napközben sok helyen visszavonták a riasztásokat, de vasárnap reggelig több helyen lehet még ónos eső vagy havazás.
Mivel több hullámba érkezik ilyen ónos eső, tehát egy sózás után valószínűleg kell egy második vagy akár egy harmadik sózás is. Mindent megteszünk, hogy ez megtörténjen. Azt kérjük az állampolgároktól, hogy ezeket a riasztásokat vegyék komolyan, mert a közúton azért egy ónos eső az nagyon hamar korcsolja pályává, nyilváníthatja azt a közutat, és ezt jobb lesz elkerülni.
Az okostelefonokra és táblagépekre ingyenesen letölthető vész, vagyis vészhelyzeti értesítési szolgáltatás segítségével figyelemmel kísérhetők a legfrissebb hírek és figyelmeztetések, valamint a katasztrófavédelem honlapján és közösségi oldalán is.
A szomszédos országokban ennél sokkal rosszabb a helyzet. Szerbiában és Romániában embermagasságú hótorlaszokat hord össze a viharos szél, van, ahol napokra tanítási szünetet kellett elrendelni.
50 jármű akadt el egy Belgrád közeli autóúton a hófúvásban. A 100 kilométeres szél egyes helyeken 4 méter magas hótorlaszokat hordott össze. Az elakadt autósok hólapátokkal próbálták kiásni az autóikat, kevés sikerrel. Ez a férfi a vajdasági Tornyosnál akadt el. A környező falvakba szállított volna kenyeret, de a csaknem 1,5 méteres hótorlasz miatt nem tudott tovább menni. A Szerbiában tomboló ítéletidő miatt a hatóságok vasárnapi kamionstoppot rendeltek el. Nem léphetnek be az ország területére a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek. Szlovéniában áramkimaradásokat okoz a hó és a jég. Az áram nélkül maradt településeken bezárták az iskolákat és az óvodákat. A vonatközlekedés is akadozik a főváros és a tengerpart között. 300 település zárt el a külvilágtól a havazás Románia délkeleti részén. Éppen csak kilátszik a kerítés teteje a hóból, ez a férfi pedig könnyedén gyalogol át fölötte. Eddig 2 fagytak meg a szokatlanul zord időjárás miatt, akadozik a tömegközlekedés és bezártak az iskolák. És így néznek ki az autók Ausztriában, hólapáttal is csak alig lehet kiszabadítani őket a hóból. Karintiában és Tirolban már 2 haltak meg az olykor embermagasságú hóban. A hatóságok arra kérik a turistákat, hogy egyelőre kerüljék el ezt a 2 tartományt. Lengyelországban az elmúlt 24 órában 7 fagytak meg, ezzel 43-ra emelkedett az idei tél áldozatainak száma, többségük hajléktalan volt. Olaszországban nem a hó, hanem a heves esőzés okoz gondokat. Napok óta megállás nélkül zuhog az eső Rómában. Több metró megállót le kellett zárni az utcákat elárasztó víz miatt, és árad a Tevere, ami mindent elsodor, ami az útjába kerül.
Mind a 10 állomás megkapta a használatba vételi engedélyt a 4-es metró vonalán. A megállók teljesen egyediek, a többi metróvonal állomásaira egyáltalán nem emlékeztetnek. A terek tágasak, a peronok szélesek és akadálymentesítettek. A tervezők több helyen a természetes fényt is lejuttatták a föld alá.
Már csak néhány apróságon dolgoznak a munkások a 4-es metró vonalán. A használatba vételi engedélyt már mind a 10 megálló megkapta.
Ki a vonaton utazik, beérkezik a vonat egy állomásba, első pillantásra fölmérhesse, hogy hol van.
Ezért tér el mindegyik állomás a másiktól. A Móricz Zsigmond körtérnél például színes panelek fogadják majd az utasokat. A Szent Gellért téren apró mozaik kockák díszítik a falakat, a Rákóczi téren pedig fénylő oszlopokat építettek be. Több megállóban a természetes fényt is lejuttatják a föld alá, például ilyen különleges tükrös csövekkel. Az egész vonal akadálymentesített, liftekkel és világító csíkokkal segítik a közlekedést. Az utasokat a teljes vonalon egységes információs rendszer tájékoztatja majd.
Alapvetően megváltoztatja egy kicsit a közösségi közlekedéssel, a metró használattal kapcsolatos élményeinket. Erre elsősorban az adott lehetőséget, hogy ezek az állomások egész más technológiával készülnek, mint a korábbi metróépítés során alkalmazott technológiák, tehát nagyobb tereket, nagyobb, tágasabb, áttekinthető tereket tudtunk létesíteni.
Az alagút legmélyebb pontja ez, a Fővám tér, 36 méter mélyen van a felszín alatt. A teljes vonal 7 km hosszú, az alagút teljes hosszában egy speciális füstelvezető rendszer működik. A 2-es és a 3-as metrón megszokottnál rövidebb szerelvények közlekednek majd, de sűrűbben, mint a többi vonalon. Akár másfél percenként is követhetik egymást. A 4-es metró vonalát most még üres kocsikkal tesztelik, de a tervek szerint március végétől már utasok is ülhetnek a szerelvényeken. A híradót Falucska Ívet tudósította.
Szombat este a második elődöntővel folytatódik a dal. Az Eurovíziós dalválasztó showban újabb 10 előadó mutathatja be produkcióját. Közülük, ahogy múlt héten, holnap is 6-an jutnak tovább. 3-an a zsűri döntése, 3-an pedig a nézők, vagyis az önök szavazatai alapján.
Are Running Out of Time című dal hozta meg a győzelmet Király Viktornak a dal első elődöntőjében múlt szombaton. A zsűri a legmagasabb pontszámmal értékelte az előadást.
Ez a maximális 40 pont.
Szintén a zsűri szavazatai juttatták a középdöntőben Márcsot is. Az énekesnő szerint a csapat a teljes erőbedobással dolgozott a produkción, és ettől lett sikeres a daluk, a Morning Light.
Bennem már semmi félelem nem volt, mert minden pont úgy készült el, ahogy annak lennie kell, úgyhogy valószínűleg ez sugározhatott át.
A Group & Swing is bekerült a középdöntőbe, őket a nézők SMS-ei juttatták tovább. A válogatás nem áll meg, ezért a munka ma is folytatódott a dal stúdiójában. Dolgoztak az operatőrök, próbáltak a táncosok, és készültek az énekesek is. Holnap újabb 10 versenyző izgulhat a középdöntőbe jutásért. A dal második elődöntőjében ott lesz Vastag Tamás, Kállai Sanders András, Bogi, a Belmondó, Dérheni, Poják Lilla, a Music Fabrik, Joni, Szécsi Csaszti és Szécsi Böbe, valamint a Tubi Tornát Tubit is. Az élő showt szombat este 20 óra 20 perctől láthatják a nézők az M1-en és a Dunavörðön.
Életének 93. évében meghalt Jancsó Miklós kétszeres Kossuth díjas, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró. A magyar mozgókép mestere 1972-ben a Cannes-i filmfesztiválon megkapta a legjobb rendeződíját, majd 7 évvel később ugyanitt életműdíjat adtak Jancsó Miklósnak.
A csapat többi tagja elnyeri méltó büntetését.
A szegény legényeket csaknem 50 éve rendezte Jancsó Miklós. A betyár történetet feldolgozó film kirobbanó nemzetközi sikert aratott. A film jelölést kapott a Cannes-i filmfesztiválon, Londonban pedig az év legjobb külföldi filmjének választották. Ettől kezdve emlegették a legnagyobb rendezőkkel egy sorban. Martin Scorsese egy az internetre feltöltött interjúban így beszél magyar kollégájáról, Jancsó Miklósról. A szegény legények vége a valaha készült legnagyszerűbb filmbefejezések egyike. A kétszeres Kossuth díjas, valamint Balázs Béla díjas rendező és forgatókönyvíró 1946-ban jelentkezett a filmművészeti főiskolára.
Tudod, ki volt a Balázs Béla? Uh-huh. Igen. Na, Balázs Béla beszélgetett velem. De beszélgetett nem azért, hogy igen, vagy nem, hogy oda kerülök a főiskolára, hanem természetes, hogy főiskolai hallgató voltam, vagy lettem. Csak azt mondta egyszer, hogy maga legyen filmes. Így lettem filmes egyébként, tényleg.
Ilyen egyszerű lett volna.
Nem tudom miért. Most így utólag.
Saját stílust teremtett a filmezésben. Az úgynevezett jancsói stílust. A szokatlanul hosszú beállításokat, a nagy tért befogó horizontális kameramozgást, a képek erős, vizuális hatással bíró megkomponáltságát.
Mert az, amit mindenki csinált, azt mindenki csinálja, nem?
A magyar mozgókép mestere rendezett színházban és számos tévéjátékot is készített. Alkotásaiban gyakran ő maga is feltűnt. A Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmje a 90-es évek végén készült.
Egy mutatványom, van még, ha látom, hogy sokan néztek, megmutatom.
Jancsó Miklós 93 évet élt. A Magyar Filmművészek Szövetsége a saját halottjának tekinti.
Tartom, de minek vajon? Igyekezz az égbolt zár.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Jancsó Miklós emlékére az Oldás és Kötés című filmet láthatják. Az este pontban 10-kor kezdődik, vendég Pintér Sándor belügyminiszterén, utána várom önöket híradóval, viszontlátásra.